Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna.
98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában a már elindított sorozatunk, nem is tudom, hanyadik részéhez érkeztünk, talán a hetedik részéhez érkeztünk. A mesterséges intelligencia témában indítottuk ezt a beszélgetés sorozatot. Vendégem Kis György okleveles villamosmérnök, ahogyan az lenni szokott, ugye havonta egyszer eljön hozzám. Most kiegészülve dr. Csenterics András ügyvéddel, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a PwC Legal ügyvédje. Szervusztok, jó reggelt!
Szervusz, és szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye a témánk az a jogi szabályozás lehetőségei és korlátai a mesterséges intelligencia világában, és akkor rögtön indítsunk is onnan, hogy erre miért van szükség, illetve ez miért fontos ez a szabályozás, a jogi szabályozása?
Ugye sok műsoron keresztül beszéltünk, hogy mi a mesterséges intelligencia, hogyan működik, és nagyon sok részét néztük, de tulajdonképpen alapvetően ez mérnökökön múlik, mérnökök fejlesztik, szoftverfejlesztők, mérnökök, de a mérnökök hiába dolgoznak, hogyha nincs meg a jogi környezet, jogi szabályozás. Igen. És ugye nagyon sokat hallottunk, és úgy gondoltam, hogy egy műsort mindenképpen érdemes rászánni erre, ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Amiről beszélünk, ha a jogi szabályozásról nem beszélünk, akkor nagyon csonka lenne a műsor. És itt most az Európai Unióban nagyon rövid időn belül egy olyan jogszabály fog megjelenni, ami az egész világon egyedi. És az módja, hogy védje az embereket. Tulajdonképpen az Európai Bizottság létrehozott egy szakértői csoportot 1918-ban. És a szakértői testületnek az volt a célja, hogy megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatást adjon. És ez a dokumentum 2019 áprilisában adták ki, tehát több mint 5 éve. Most 5 év alatt rengeteg minden történt az EMI területén.
18-hoz képest sokára?
Hát igen, és most lett, nyilván voltak közben lépések, ezt majd az András el fogja mondani, hogy milyen lépések voltak, de az egész innen indul, és tulajdonképpen a maga idejében ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, és én úgy gondolom, hogy ez fontos erről beszélni, mert ugye nézzük az önvezető autókat. Műszakilag rengeteg minden elkészült, a mérnökök múlna már működne az önvezető autó, de nincs rá jogi szabályozás. És amíg nem lesz rá jogi szabályozás, nem fogják engedélyezni. Te se ülnél be egy olyan autóba, aminek nincsenek meg ezek a szabályozásai. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a jogi dolgokkal kellene most beszélgetni, amik nagyon fontosak.
Meg nyilván ezért is félnek sokan a mesterséges intelligenciát, ezt meghallják, hogy úristen, jaj, mi lesz velünk. Pontosan ezért, mert hogy nem volt egyfajta szabályozás, erre jól gondolom?
Így van, tehát ez egy meglehetősen szabályozatlan terület, és pontosan ezért gondolja az Európai Unió azt, hogy egy úttörő jellegű keretrendszert kellene megalkotni, ami tulajdonképpen jogi eszközökkel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos valamennyi szempontot, vagy legalábbis a szempontok többségét megkísérli szabályozni. És itt gondolhatunk arra, hogy milyen elvek mentén kellene egy mesterséges intelligenciát fejleszteni, milyen elvek mentén tanítsuk a mesterséges intelligenciát, hogyan használjuk, tehát hogyha például egy gazdasági társaság vagy bármilyen szervezet mesterséges intelligenciát kezd el a napi működése során használni, akkor ez hogy történjen jogszerű módon. És természetesen arról is szó van, hogy maguknak a magánszemélyeknek, akik ugye kapcsolatba kerülnek, igen. Így van, akik felhasználók a mesterséges intelligencia kapcsán, nekik a jogait és azokat a garanciális szempontokat, amik az ő érdekeiket védik, azokat hogy lehet érvényesíteni.
De lehet ezt maximálisan be lehet szabályozni? Van erre lehetőség? Mert az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve, hogy internet, világháló, nagy nyitott kapu, nevezzük így, hogy ezt nem lehet beszabályozni.
Nagyon, nagyon nehéz, mert ugye az egész világa kellene törvényt hozni.
Igen.
Tehát hiába szabályozom Amerikába, Kínába, más fognak csinálni. Hiába szabályozom az Unióba, az Unió mindig előre szalad ebben. Egy picit olyan, mint egy eminens diák. Az igazi dolgok szinte 100%-ban Amerikában történnek, az Unió maximum csak szabályozni akar. Tehát bármi, ami az elmúlt 5 évben történt az EMI-ben, annak a döntő része, mondanom azt, hogy egész jelentős része, az mind a Silicon Valley-ben indul el. És persze a Kínában is folynak kutatások, mindenhol, Olaszországban is, Izraelben is, mindenki ezt nagyon komolyan veszi, és valóban nagyon nehéz olyan szabály, mert igazi szabályozás, amire te gondolsz, az nagyon az egész világon betartják.
Igen.
Ilyen még nem volt. Legalábbis nem tudok, András, nem tudom, tudsz ilyen.
Nincsen, tudomásom szerint sem ilyen. Az Európai Unió egyébként most pontosan azért jár már nagyon közel ahhoz, hogy elfogadja ezt az új szabályozást, mert az a megközelítése, hogy ez tényleg egy újszerű és tulajdonképpen egyedi szabályrendszer lehetne, ami, hogyha gyakorlatban is kiderül, hogy jól működik, akkor mintaként szolgálhatna akár az Európai Unión kívüli más országok, illetve jogalkotók számára. De azt azért hozzá kell tenni, hogy azt az Európai Unió sem gondolja, hogy itt mikromanagement szinten mindent le lehetne szabályozni. Egyrészt, mert a mesterséges intelligencia természeténél fogva azt gondolom, hogy ez lehetetlen küldetés lenne. Másrészt pedig annyira gyorsan fejlődik a terület, hogyha tényleg részletekben menően mindent szabályozunk, akkor lehet, hogy az 2 hónap múlva már nem lesz aktuális. Uh-huh. Úgyhogy az Európai Unió ezért inkább egyfajta kockázat alapú megközelítést alkalmaz, uh-huh. és besorolja a mesterséges intelligenciát bizonyos kockázati kategóriákba, ezt követően pedig általános kötelezettségeket rendel az egyes kategóriákhoz, és azt reméli, hogy ezzel egy olyan keretrendszert tud kialakítani, ami biztosítja a jogszerűséget, de közben az innovációt sem folytja meg vele. Uh-huh. Hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, azt ugye még majd meglátjuk az elkövetkező években.
De nyilván ez, hogyha tehát ha változás van, ha tovább fejlődik ez a dolog, akkor ez felülírható lesz bármikor ezek a szabályok, gondolom én.
Igen, tehát ezeket a szabályokat azért szándékosan kellően általánosan fogalmazta meg a jogalkotó ahhoz, hogy ebbe több minden beleférjen. Most mondok egy példát, hogyha megnézzük az Európai Unió készülő mesterséges intelligencia rendeletét, abban szükségszerűen van egy definíció arról, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia. Ezt kellően általánosan fogalmazta meg, körülbelül
mindenkinek érthető módon, úgy érte? Igen.
Inkább úgy értem, hogy nincsenek olyan kötött fogalmi elemei, amik miatt mondjuk egy későbbi technikai fejlődés már ezt avittassá tenni ezt a fogalmat. Nagyjából annyi a lényege, hogy ez egy gépi rendszer, amilyen valamilyen input információkból dolgozik, egyfajta autonóm működéssel bír, és generál valamilyen kimenetet, vagy outputot, ez lehet akár egy ajánlás, egy döntés, egy előrejelzés, vagy valamilyen tartalom. Na most ebből látjuk, hogy ebbe azért sok minden belefér.
Igen, és ez de szándékos. Egészül összefoglalja, igen, amúgy teszem, igen, hozzá. Most tartunk egy rövid szünetet, zene után pedig folytatjuk, maradjanak velünk.
Családi Manna, Ferenc Gabival.
Mesterséges intelligencia témánk ebben az órában, vendégeim a stúdióban, Kis György okleveles villamosmérnök, valamint dr. Csenterics András, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, ügyvéd. Témánk pedig a jogi szabályozás lehetőségei és korlátai a mesterséges intelligencia világában. Erről a jogszabályról még mi az, amit mindenképpen tudnunk kell, mi az, ami nagyon fontos?
Ami talán nagyon fontos erről a rendeletről, amit ilyen 5 évvel ezelőtt elindítottak, megemlíteni, hogy erkölcsi és etikai iránymutatásokat ad a jog. És ez azért érdekes. 3 ilyen nagyon fontos részről kell beszélni. Az első dolog az, hogy legyen az EMI jogszerű, a második az, hogy az EMI legyen etikus, és hogy az EMI legyen stabil. Ez a 3 alapelve, és talán el lenne érdemes beszélni.
Ez elvárható az EMI-től, mondjuk az erkölcs?
Az erkölcs, mint olyan, azt gondolom, hogy nem várható el, de azoktól a piaci és gazdasági szereplőktől, akik az EMI-t fejlesztik vagy használják, viszont nagyon is elvárható, és el is várja a jogalkotó, hogy olyan módon végezzék ezt a tevékenységet, ami az Európai Uniónak a alapjogias meg alkotmányos értékeivel összeegyeztethető. És ennek egy gyakorlati leképződése a jogszabály szövegében, hogy vannak bizonyos tiltott mesterséges intelligencia gyakorlatok. Mondok például egy példát. Mm-hmm. Biztosan egyébként a hallgatók közül is sokan már adott esetben sci-fi filmekben vagy sorozatokban találkoztak azzal a jelenséggel, hogy egy társadalom úgy működik, hogy az embereket pontozzák, igen, az alapján, hogy hogyan élnek, milyen véleményt fogalmaznak meg adott kérdésekben, milyen egyéb jellemzőik vannak, és hát bizony, akinek alacsonyabb a pontszáma, az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokból ki van zárva, vagy általában véve neki egy rosszabb státusza van a társadalmon belül, mint egy magas pontszámú illetőnek. De ezt szokták social scoringnak is hívni. Ez konkrétan egyébként szerepel a rendelet tervezetében, hogy ez egy tilos gyakorlat, mert erre azt mondja a jogalkotó, hogy már pedig az Európai Unióban, ami egy jogállamokból álló közösség, ahol a joguralma azért az egy alapvető elvárás, ilyet egész egyszerűen nem lehet csinálni.
Egyébként ez Amerikában működik, ez a dolog, ez a pont. Hitelfelvevésnél, meg a hitelkártyáknál ez konkrétan tudom, ottan ismerős mesélte, hogy pontozva vannak, hogy ki juthat hozzá is, ki nem.
Mindenki Kínát szokta felhozni negatív példánál, csak az, hogy olyan keveset tudunk Kínáról, hogy olyan, aki ne beszél, aki ott él. Én beszéltem olyan emberrel, azért nem úgy működik. Az, vagy az információk, azok leginkább dezinformációk. Igen. Ezzel kapcsolatban. De ami nagyon fontos, hogy még az EMI-vel kapcsolatban a tiltott reklámadás, szerintem arról beszéljünk.
Igen, példáknál maradjunk mindenképpen, igen.
Ez egy nagyon fontos dolog.
Hát igen, a tiltott reklám is és egy nagyon érdekes tilalmi kör tulajdonképpen ebben a jogszabálytervezetben. Ugye két dolgot érdemes megemlíteni, az egyik, hogyha olyan reklámról beszélünk, amit a mesterséges intelligencia generált,
igen.
És úgy hat ránk, hogy arról tulajdonképpen nincs tudomásunk, mert tudat alatt hat. Ugye ezt úgy szokták mondani elegánsan, hogy szubliminális.
Manipulál, vagy így.
Tulajdonképpen is, igen. Itt arra kell gondolni, hogy ugye már ma is az egy mesterséges intelligencia útján könnyen megvalósítható feladvány, hogy létrehozunk mondjuk egy vizuális reklámot, egy reklámfilmet, és abban olyan ábrákat helyezünk el, például egy másodperc tört részére csak, mint egy felvillantva azokat, amik az ember gyakorlatilag a potenciális fogyasztó agyában egy olyan üzenetet fognak elültetni, hogy már pedig kedves fogyasztónak egy nagyon jó lenne, ha ezt a terméket vagy szolgáltatást igénybe vennéd, miközben az emberi agy és a szemünk ezt tudatosan nem fogja regisztrálni ezt az információt, mert annyira rövid az az időintervallum, amíg ezt látjuk. Vagy egy másik tilalmi kör, amikor például egy adott társadalmi csoportnak valamilyen sérülékenységét próbálja egy mesterséges intelligenciával előállított reklám kihasználni. Itt a legváltozatosabb társadalmi csoportokra gondolhatunk, idősekre, fogyatékkal élőkre, gyerekekre. Tehát olyan módon próbáljuk az AI használatával az ő magatartásukat torzítani, hogy például megvásároljanak egy adott terméket. Erre megint csak azt mondja az EU, hogy ez egy alapvetően erkölcstelen, etikátlan, és ebből következően jogsértő gyakorlat.
Csak hogy lássuk, hogy miről van szó, ezek a gyakorlatok jelenleg működnek, nem tudom, van-e jogszabály, úgy tudom, nincs erre jogszabály, ezt tiltsa, és ugye az azért kellett hozni ezt az EMIS törvényt, mert az EMI ezt hatványozottan fogja kihasználni. Tehát most még mindenféle pszichológusok, pszichiáter csapatok találták ki ezt a dolgot, és jelenleg működik, használják, nagyon-nagyon kevés törvény van, hogy ezt megtiltsa. De miután látjuk azt, hogy az EMI ezt 10-szeres, 100-szeres, 1000-szeres módon fel tudja dolgozni, fel tudja elősérni, az emberek teljesen védhetetlenek lesznek. És ezért úgy gondolom, nagyon hasznos, nagyon jó, hogy egy ilyen törvény meg fog jelenni. Bízom benne néhány hónapon belül, András, azt hiszem, ez a törvény életbeli.
Bocsássam még mielőtt erre válaszolnál, mert nekem is pont az időt most teszem, hogy ha a televízió nézzük a reklámokat, akkor ez már ugyanúgy működik, már hosszú évek óta, hogy erre nem volt egyébként jogi szabályozás, ez csak most a mesterséges intelligencia kapcsán került előtérbe.
Ugye reklámjogi szabályozás az hosszú ideje az van, igen, kifejezetten igen. Ez a mesterséges jogi fókuszú szabályozás, ez egy vadonatúj dolog. Aha. És ez nem csak az EU-ban, hanem lényegében az egész világban. Igen. Az USA-ban született egyébként a mesterséges intelligencia tárgykörében egy elnöki rendelet 2023 vége felé, de ennek sokkal szűkebb a tárgyköre, mint az EU készülő jogszabályának. Tehát ez egy nagyon új dolog.
És akkor bocsánat, itt belevágtam igen a kérdésbe, hogy ez mikor várható, amikortól lép életbe. Ugye ez volt erre irányult a Gyurinak a...
Igen. Itt most egészen pontos dátumot egyelőre nem lehet tudni, de mindenki azzal számol, hogy ez gyakorlatilag 2024 áprilisában vagy májusban hatályba fog lépni ez a jogszabály. A szövege, tehát az érdemi tartalma, az tulajdonképpen már most is véglegesnek tekinthető. Most az, hogy hatályba lép, az egy dolog, mivel azért ez egy elég összetett kötelezettségrendszer tartalmaz, amire fel kell készülni, ezt egyáltalán meg kell érteniük a jogalanyoknak, értelmezniük kell, világosan kell látniuk abban a kérdésben, hogy most mi az, ami ebből rájuk vonatkozik, és mi az, ami nem. Ezért lesz valószínűleg egy felkészülési időszak. Ez a legtöbb várakozás szerint 2 év lesz, tehát mire ténylegesen eljutunk oda, hogy mindenkinek meg kell felelnie a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak, az körülbelül 2026 első fele lesz, jelenlegi tudásunk szerint. És ez azt is jelenti, hogy onnantól kezdve, hogyha valaki nem felel ezeknek meg, akkor annak ugye komoly jogi következménye, például egy bírság lehet.
Itt még az a kérdés merült fel bennem, hogy mesterséges intelligencia, nem látjuk, hogy hova fog ez az egész ugye kifutni, tehát hova fog fejlődni. Itt beszéltünk arról, ugye, hogy a szabályozás oldaláról, tehát ezt felül lehet esetleg írni, de az lehet, hogy buta kérdés, az az is előfordulhat akár, hogy a mesterséges intelligencia az már olyan szinteken lesz, hogy megtalálja ő maga a kiskapukat. Tehát, hogy ki fogja tudni játszani esetleg ezeket a jogi szabályozásokat. Akár ez is elképzelhető? Most ez nem riogatásként, csak egyfajta gondolkodás.
Talán egy picit menjünk abba az irányba, hogy Európában, Európában mindig szeretünk szabályozni, meg a GDPR-rel is világelsők voltunk gyakorlatilag, és hát mondjuk túl sok használt nem láttuk. A jobb dolog talán oda gondolj, mit léptek el Amerikába.
Tartunk egy rövid szünetet, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést ettől a gondolattól.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna.
Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, ebben az órában témánk a mesterséges intelligencia, és ennek pedig a jogi szabályozás lehetőségei és korlátai ebben a világban, a mesterséges intelligencia világában. Vendégem Kis György okleveles villamosmérnök, valamint dr. Csenterics András, ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Ugye arról beszéltünk, hogy többféle korlátokat kell, tehát ugye Európában, Amerikában, Ázsiában más-más fajta rendszerbe kell tenni ezt a mesterséges intelligenciának a jogi szabályozását. Amerikában ez egyébként hogy van?
Ugye Amerikában azt lépték, ugye Elon Musk, aki ennek egy nagy ilyen szóvivője, és ő próbálta rábírni magukat, a cégeket, hogy ne váljunk a jogra, mert ha jogra válunk, akkor nagyon-nagyon sokáig fog bármi történni, hanem mi magunk szabályozzuk önmagunkat. És azt lehet látni, hogy a ChatGPT 3.0 után milyen gyorsan kötően 4.0, és van már 5.0, 6.0, és lehet látni, hogy kifejezetten vissza van fogva ennek a megjelenése. És én úgy gondolom, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye a jogi szabályozás nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy a jogállamban élünk, és
a
jogi keretek szükségesek. De nyilván itt a technológia nagyon gyorsan fejlődik, hogy ezt most Amerikában nem a jogi szabályoznak, hanem a cégek próbálják saját magukat visszafogni. És ez úgy gondolom szintén egy biztató dolog. Ez azért mondjuk, mert nagyon sokan félnek az EMI-től, és van egy ilyen tendencia, hogy olyan műsorok mennek sok különféle platformok, hogy félelmet gerjesztenek, mi pontosan az ellenkezőjét szeretnénk elérni, hogy az emberek ne féljenek ettől. Ez is talán egy jobb biztonság, hogy igenis, van egy ilyen jogszabály, ezt kidolgozták, még már ez idén valószínűleg hatályban lépés, ez nagy dolog, én úgy gondolom, fontos. Tehát ne féljünk az EMI-től.
Na, semmiképpen, azt gondolom, nem kell félni tőle. Példák tekintetében még tudunk egyet-kettőt hozni esetleg?
Persze, hát hogyha tiltott gyakorlatokról beszélünk, akkor szerintem egy nagyon plasztikus példa, amit szintén valószínűleg láttak többen már a filmiparnak hála, ez a valós idejű biometrikus azonosítás, ezt így hívjuk, tehát sétál az ember egy zsúfolt utcán, belenéz egy kamerába, és a kamera, ahogy ugye a kamera látószögébe kerül az arca, ő rögtön egy központi adatbázisból látja a valamennyi adatát ennek az embernek, adott esetben az, hogy nem tudom, büntetett előéletű vagy sem, mindenféle egyéb releváns információt az ő hátteréről. Egyébként ez is egy tiltott gyakorlat lesz, mert erre megint csak azt mondja a jogalkotó, hogy hát azért ez mégiscsak egy picit aránytalan beavatkozás egy embernek a magánszférájába. Természetesen itt lehetnek kivételek. Tehát gondoljunk arra, ha mondjuk egy emberrablás áldozatát próbálja a rendőrség megtalálni, és egy ilyen felvételt ezt fel tud használni, erre lesz lehetőség. És még egy példa, vagy inkább példák csoportja, ami érdekes lehet, ez pedig egy olyan kategória lesz, ami nem lesz tilos, de úgynevezett magas kockázatú mesterséges intelligencia kategorizálás alá fog esni, egy csomó kötelezettséget vonva maga után. Itt ugye nem konkrét felhasználási módokat határoz meg az EU, hanem azt mondja, hogy vannak bizonyos olyan iparágak, területek, ahol, hogyha egy adott termék részeként mesterséges intelligenciát használunk, akkor ez egy fokozott kötelezettségrendszer, így van, és egy fokozott veszély az, amit ez megtestesít, ezért aztán többlet kötelezettségekkel jár. Ilyen például a légi közlekedés, de ilyenek például az autók, ugye az önvezető járművek is hihetetlen ütemben fejlődnek, nyilván itt is a mesterséges intelligencia az egy kulcskérdés, amit szabályozni kell, de például ilyen lehet a kritikus infrastruktúra is. Gondoljunk arra, hogyha mondjuk egy erőművet vagy egy vízművet elkezd mesterséges intelligencia igazgatni vagy szabályozni, és ott történik valami nem várt esemény, vagy mondjuk nem olyan módon kezdik el használni ezt a rendszert, mint ahogy kellene, hát ott súlyos következmények adott esetben, emberéletekben mérhető következmények is lehetnek. Úgyhogy lesznek ilyen szabályozási tárgykörök is, és hát lesznek olyanok is, amik talán óriási kockázatot a mindennapokra nézve nem jelentenek, de mégis bizonyos kötelezettségek lesznek, például egy egyszerű chatbot amire azt mondja az EU, hogy ez nem magas kockázatú, de bizonyos átláthatósági követelmények itt is lesznek. Többek között, ha én a jövőben beszélgetek egy chatbottal, akkor nekem, mint egy átlagos ismeretekkel rendelkező felhasználónak világossá kell tenni azt, hogy ez egy chatbot, akivel beszélgetek, és nem egy húsvér ember. Ez szerintem egy elég könnyen megragadható példa, tehát itt tájékoztatási kötelezettség lesz annak a szervezetnek a részéről, aki ezt a chatbotot használja.
Azt gondolná az ember, hogy ez már most is kötelezettség kellene, hogy legyen. Nem csak a szabályozások után.
De nem, és ezért fontos erről beszélni. Talán, András, még beszéljünk a csoport, tiltott csoportképzésről. Szerintem a hallgatókat biztos fogja az érdekelni.
Tiltott csoportképzés?
Igen, András tudja, mindjárt elmondja.
Igen, a tiltott csoportképzés is egy olyan mesterséges intelligencia felhasználási mód lesz, ami alapvetően nem lesz lehetséges jogszerűen az EU területén. Ugye itt arról beszélünk, hogy akár már meglévő adatbázisokból, akár új adatbázisokat létrehozva, emberek kapcsán bizonyos csoportokat hozunk létre, adott paraméterek, például vallási meggyőződés, etnikai háttér, politikai vélemény alapján, és ezeket a csoportokat elkezdjük gyakorlatilag arra használni, hogy hát, hogy is mondjam, egyfajta kasztokat képezzünk az emberekből. Mondanom sem kell, hogy ez megint rengeteg visszaélés lehetőségét, potenciális visszaélés lehetőségét hordozza magában, arról nem beszélve, hogy ismét csak a magánszféra védelme, személyes adatok védelme és hasonló aggályok is felmerülnek, tehát ezt például szintén nem lehet majd megtenni.
De ilyesmik most is vannak, most ez jutott
eszembe. Pontosan ez adja meg az egész érdekességét, hogy ez most nagyon nagy üzemben csinálják, és semmi nem tiltja, ez mint a vadnyugat.
Bocsánat Gyuri, most ennél a mondatnál egy picit beléd folytom a szót, de vadnyugattal fogjuk folytatni a zene után.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Mesterséges intelligenciáról beszélgetünk ebben az órában vendégeimmel, Kis György okleveles villamosmérnökkel, valamint dr. Csenterics András ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogásszal. Ugye a jogi szabályozás lehetőségeiről és korlátairól beszélgetünk a mesterséges intelligencia világában. Ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy mindaddig, amíg meg nem jelennek ezek a jogszabályok, addig igazából olyan ez az egész mesterséges intelligencia, mint a vadnyugat. Itt folytottam beléd a szót, Gyuri.
A vadnyugat annak idején marha lopás nem volt tilos. Amikor az első törvényt meghozták, hogy tilos marhát lopni, onnantól fogva lehetett ezt érvényesíteni. Most ugyanilyen vadnyugat van gyakorlatilag az EMI-ben, és jelen pillanatban ez a jó hír, és ennek örülünk, hogy van egy ilyen törvény, ami már hatályban lép, ugyan lesz türelmi időszaka, de ez innentől fogva törvényileg tilos lesz. Most semmi nem szabályozza. Most mindenki azt sem, amit akar. És mindenképpen ezt szeretnék, hogyha minél többen megtudná, hogy itt van egy ilyen jogszabály előkészület alatt, és ez meg fog védeni minket valamilyen módon. Hogy milyen módon, azt még nem tudjuk, de hogy van lesz egy ilyen jogszabály, ez mindenképpen jó hír, tehát örüljünk ennek.
Igen, meg hát azt is mondhatod, hogy mi magunkat is meg kell, hogy védjük. Tehát, hogy azért ez egy nagyon összetett dolog, azt gondolom. Meg hát arra utalva, hogy mondtad, hogy vagy nyugat, akkor talán az emberek egy picit másként álltak hozzá, mint ma már ebben a nagyon, nem is tudom, információ dömpingben. Lehet, hogy majd kicsit nehezebb szabályozni az embereket? Különböző területeken?
Én azt gondolom, hogy ha maga a keretrendszer működőképesnek bizonyul, akkor ez hosszú távon is egy jó struktúra lehet. Itt azért egy dolgot látni kell, és ez a szabályozásnak egy kulcs eleme, ez pedig az, hogy a mesterséges intelligencia az tetszik, nem tetszik, bemeneti adatokon alapul. Uh-huh. Tehát itt az egy megkerülhetetlen szempont, hogy mivel tanítjuk a rendszert. Na most... Hogyha olyan adatokkal tanítjuk a rendszert, amik alkalmatlanok arra, hogy a rendszer abból tanuljon, vagy irrelevánsak, vagy ahhoz vezetnek, hogy a rendszer végül hibás következtetéseket vonjon le, akkor egy vakvágányra futottunk. Uh-huh. Arról nem beszélve, ugye itt etikai szempontokat is említettünk korábban, hogy teljesen világos az, hogy társadalmi szinten, ebben a hatalmas adatmennyiségben, amit generálunk, egy csomó olyan berögződött sztereotípia van, negatív előítéletek, amiket szükségszerűen azáltal, hogy a gépet ezzel tanítjuk, betápláljuk a gépben. És most visszatérve az eredeti, vagy az előző példához, ugye ennek megint csak beláthatatlan következményei lesznek, tehát gondoljuk el, hogy egy mesterséges intelligencia hoz arról döntést, hogy valakit milyen módon és egyáltalán mondjuk egy büntető eljárás hatállyal lehelyezzünk-e, és ő lát egy adott mondjuk egy arcképet, és egy hibás döntés eredményeként neki az az információ jut el valahogy a döntéshozatali mechanizmusába, hogy pusztán azért, mert az az adott személy egy adott mondjuk etnikai csoporthoz tartozik, ezért ő biztosan bűnelkövető. Most ez szándékosan egy leegyszerűsítés, de ez egy valós kockázat, tehát ha rosszul tanítjuk a gépet, akkor a gép szükségszerűen rossz döntéseket fog hozni.
Én bízom benne, hogy soha nem leszünk ennyire kiszolgáltatottak a mesterséges intelligenciának, ez jutott eszembe meg az, hogy az egyéni felelősség itt mekkora, itt hatalmas, óriási.
Hadd mondjak egy példát. Éppen egy évvel ezelőtt beszéltem egy stewardesszel, aki légiutas kísérő, aki az Emirateshez próbált elmenni légiutas kísérőnek. Minden vizsgát letett, amit az emberekkel keresztül tudott kommunikálni, de amikor az Emin keresztül kellett átmennie, azt nem tette le. És nem vették föl. És kérdezte, hogy oké, de hát mi volt a baj? Nem magyarázták meg, és nem is szükséges, hogy megmagyarázzák. És innentől fogva ő ki van zárva, mert jelen pillanatban nincs szabályozás.
De ugye a szabályozás ennek... esetleg erre is vonatkozni fog majd egy ilyen szituáció?
Európai Unióban igen, valószínűleg
valószínűleg nem,
de gyakorlatilag ennek az uniós szabályozás csak van 4 erkölcsi alapelve, ebből az egyik a megmagyarázhatóság elve. És ez pontosan ezt fogja sérteni, mert jelen pillanatban, és ma is használják ezt különféle ásinterjúknál, és ha a gép ezt dobta, nem is akarják az emberek megérteni, hogy miért, és ez nagyon-nagyon hátrányos megkülönböztetés lehet. Pontosan az András is beszélt, mert olyan adatokkal lett betanítva, amik nem indokoltak. És ezért, hogy hogyan fog ez a megmagyarázhatóság elve működni a gyakorlatban, ez megint egy nagyon nagy kérdés. Mert emberi sorsok műhetnek ezen. És még egyszer mondom, egy évvel ezelőtt volt, ez már megtörtént esemény, amiről beszélek.
Igen, ez is egy érdekesség, hogy a munkahelyi adatkezelések és az AI-nak, vagy az MI-nek a munkahelyen történő alkalmazása, az is egy magas kockázatú kategória lesz. Pontosan azért, mert adott esetben embereknek az állása, az egzisztenciája múlhat azon, hogy egy mesterséges értelem rájuk nézve hoz döntést, vagy legalábbis egy ajánlást tesz az emberi döntéshozónak. Nyilván az utóbbi az még az egyszerűbb eset, a nehezebb az, amikor konkrétan a gép hozza meg a döntést.
És mivel lassan a beszélgetésünk végéhez értünk, akkor szeretnélek megkérni titeket, hogy egy-egy ilyen záró gondolattal. Azt mondanám, hogy inkább egy kicsit buzdítsuk, vagy nem is tudom, reményt keltsünk az emberi, vagy tényleg, ami a célja is ugye ezeknek a beszélgetéseknek, hogy nem kell félni a mesterséges intelligenciától, és hogy erre már nyilván. Ez a beszélgetés is ugye arról szólt, hogy erre már szabályozás is lesz, tehát ez egyfajta biztonságot adhat az embereknek.
Én talán azt hangsúlyoznám ki, hogy végre lesz egy olyan jogszabály, ami az EMI ellen valamilyen módon védi az embereket, tehát ennek a jogszabálynak egy fontos erkölcsi alapelve, hogy az emberi méltóságnak a tiszteletben tartását minden fölé kell helyezni. És én úgy gondolom, hogy ez eddig nem nagyon fogalmazódott meg semmilyen technikai, technológiai cégnél. És az, hogy az Európai Unióban ilyen törvény még az idejében érdbe fog lépni, én azt mondom, hogy ez mindenképpen biztató dolog. A másik, amit én összefoglalnék, és talán ebből is ez látszik, hogy nagyon fontos, hogy a szabályozásban ugye a jogászokat bevonjunk, de jogászokon túl mindenképpen ugyanúgy be kell vonni mérnököket, programozókat, pszichológusokat, és adott esetben lelkészeket is. Mert igazából sokat beszéltünk ebben a műsornak az előző részeiből, az ember ez hogyan épül fel. Ezt a szabályozást mindenképpen majd valamilyen úgy gondolom ebbe az irányba is el kell vinni.
Én azt gondolom, hogy nyilván sok mindent lehet az AI-ról gondolni, egy biztos, hogy ez itt van, és itt is marad, és a mindennapi életünknek a részévé fog válni, lehet, hogy bizonyos értelemben már most is az, de ez nagyon rövid időn belül még intenzívebben meg fog jelenni. A jog az nyilván nem egy öncélú dolog, és nem is lehet öncélú dolog. Én azt gondolom, hogy azért jó dolog ez a készülő szabályozás, mert itt az Európai Unió tesz egy kísérletet arra, hogy egyrészt értelmezhető kereteket adjon ennek az egésznek, és ezeket a vagy nyugati állapotokat, ami most van a területen, megpróbálja felszámolni, és ezzel egyidejűleg azokat a jogelveket, amik hát azért Európában most már jó ideje alapvetések, úgy mint emberi jogok, magánszféra védelme, és nem ragozom, azokat szintén érvényre kell juttatni. És ilyen értelemben az, hogy most ez egy AI-jal kapcsolatos szabályozásban jelenik meg, azt szerintem egy mindenképpen egy jelentős fejlemény. Többfajta AI erőközpont van a világban, ugye ott van Amerika, ott van Kína. Nyilván itt kulturális és történelmi szempontok is meghatározzák, hogy a jogról és az AI szabályozásról ki hogyan gondolkodik. Én azt gondolom, hogy ahogy az EU gondolkodik, az egy helyes irány, és hát bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy ez a jogszabály, ez ki fogja állni a gyakorlatnak a próbáját.
Hát nagyon bízunk benne, és hát nyilván azért is fontos, igen, hogy minden, tehát Amerikában is, Kínában is, és az Unióban is más-más fajta szabályozás, mert hát más sok az igények, mással találkozunk. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csenterics András ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a PVC Legal ügyvédje, valamint Kis György okleveles villamosmérnök voltak a vendégeim.
Manna, ez a családi Manna.